Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
A Kapocs Ifjúság Segítő Magazin következik. Mit keresnek a magyar fiatalok, például a szülőföldjüktől távol? Erről és hasonló dolgokról fogunk beszélgetni Matissák Attilával, aki ifjúságszociológus. Jó estét kívánok, Szabó András vagyok, és sok szeretettel köszöntelek a stúdióban.
Köszönöm szépen a meghívást.
Jó, már a műsor előtt is elkezdtünk beszélgetni pont arról a témáról, ami szerintem kapcsolódik a mai beszélgetésünkhöz, és hogy egész pontosan hogyan működnek ezek a mai fiatalok, mert amikor azt a címet találtam, hogy legyen, hogy mit keresnek a fiatalok, akkor nem feltétlenül csak arra gondolhatunk, hogy milyen pénzben gondolkodnak, hanem tulajdonképpen, ahogy nőnek föl, hogy egyszerre nagyobbak és nagyobbak lesznek, valószínűleg valami irány jellemzi az életüket, hogy mennyire vannak tisztában az irányokkal, milyen irányba alakítják az életüket, hogy ez hogyan akkor, és hogyan befolyásolja a saját maguk törekvését, a környezet, vagy a saját belső eszközeik. Erről szeretnék beszélgetni, mert mindenkorban más és más, és az apropója pedig az, hogy nem túl régen egyébként is befejeződött egy nagy mintás ifjúságkutatás, és néha-néha meg fog jelenni a jövőben is egy csomó elemzés annak a kapcsán, hogy hogyan élnek és működnek a fiatalok. Milyenek igazából ezek a fiatalok? Mit keresnek szerinted? Mennyire aktuális ez a téma egyébként is?
Gyakorlatilag egy levegővétellel ezer kérdést tettél föl, tehát minden egyes szó megvan a helye, és az elemezni való lehetősége. Úgyhogy azt gondolom, hogy nem is tudnék ebből kiragadni egyet se. Talán annyit, hogy minden kornak ugye megvannak a maga ifjúsági törekvései vagy generációja, akik az adott kornak megfelelő válaszokat keresnek, az adott helyzetnek, életkörülményeknek, személyiségüknek megfelelő válaszokat. Tulajdonképpen nem sokban különböznek a korok ifjúságai, azt kell mondjam. Az élethelyzetek néhol hasonlóak, néhol különbözőek, de talán ha a 21. századot vesszük alapul, most amiben élünk, akkor azt láthatjuk, hogy egy rettentően sok ingerrel és információval megtűzdelt világban élünk, amelyben a fiataloknak az egyik célja talán az, hogy szűrjék ezeket az információkat, szűrjék a lehetőségeket, kiszűrjék belőle önmagukat, és talán nem tekinthető távoli ide csatolásnak az is, hogy ha megnézzük ezeket a ezoterikus mozgalmakat, az elmúlt 10 évben szárnyalóak, nem csak a fiatalok körében, de a felnőttebb generációk körében is, akkor látható, hogy ez egy ilyen entitás keresés, mindenhol megindult a befelé fordulás, hogy ha kintről nem tudom ezt az információ mennyiséget feldolgozni, akkor megpróbálom belülről kifelé irányítani az életemet. Ez is egy válasz. Aztán válasz az is, hogy elmenekülök otthonról, mert az otthoni közeg nem biztosítja azt a szabadságot számomra, vagy lehetőségek halmazát, amire vágyom. Ez lehet határon túl, városba való mozgás, mobilizáció, vagy külföldre való szakadás. Sok választ adnak a fiatalok.
Érdekes, amit mondasz, mert gyakorlatilag azt mondod, hogy keresnek a fiatalok. Mindenki normálisan felnőtt évvállás során keres. De néha vannak korszakok, amikor nagyon erőteljesek a fiatalok, van, amikor kevésbé. És te azt mondtad az előbb, hogy nagyjából hasonló adottságokkal működhetnek a fiatalok. Tehát nagyon jelentős generációs, tehát jellemzői nem nagyon térnek el egymástól. Tehát nem lehet azt mondani, hogy egyik nemzedék erősebb vagy jobb, mint a másik. Csak egyszer-kétszer erősebbek, vagy egyszer-kétszer gyengébbek. Hogy ezeket mi múlik, mennyire az előbb azt mondtad, hogy szűrik a saját információkat, nekem az jutott eszembe, hogy lehet, hogy nekik szűrik, valaki szűri nekik. Tehát nem biztos, hogy ők maguk szűrik ezt a dolgot, hogy szűrik az információkat, az is eszembe jutott hirtelen. Próbáltam reflektálni a te gondolataira, aztán csak összetalálkozunk majd az beszélgetésben. Mennyire korp specifikus például az ifjúság ereje, azt kérdezem, mert ez egy mai kérdés is.
Hát egy picit definiáljuk azt, hogy mi az, hogy erős, mi az, hogy ereje van egy ifjúság.
Róla szól. ő az, aki könnyebben át tudja venni például a feladatait a felnőtt társadalomtól, hamarabb tud bekapcsolódni, és az a fajta dinamizmus, ami erő, ami tulajdonképpen a felnőtté válással együtt van, az hamarabb befordul a társadalom napi aktív ügyeibe, tehát hamarabb veszi át a stafitabotot, akkor érzékelem erősnek az ifjúságot, és hogyha a történelmet megnézik, ennek vannak tipikus időszakai, amikor végén is a fiatalok nagyon is történelmet formáló szerepeket töltöttek be, tök mindegy, hogy melyik éle évszázadot keressük, és vannak a időszakok, amikor nincs erej, nem érzékelhető ilyen módon.
Jó, de akkor erre megadtad a választ, mert igazából két válasz lehetséges. Ez egyik az, hogy azt mondjuk, hogy a fiatalok akkor erősek, ha önmagukat meg tudják valósítani, ha kitűzött céljaikat meg tudják valósítani, sőt, azt mondom, tovább megyek, ha vannak kitűzött céljaik, tehát hogy meg tudnak fogalmazni célokat, akkor már erősek. Te inkább arra helyezted a hangsúlyt, hogy a társadalmi szerepük mennyire erős, tehát a társadalomban betöltött csoport dinamikájuk, tehát a fiatalok, mint csoportnak a lehengerlő szerepe mennyire erős, hogy mennyire jelenik meg egy-egy generációnak a gondolatvilága, vagy a tettei a társadalomban, és mennyire manifesztálódik tényleg az utcán, a közéletben. Ennek azért érdemes ezt a kettőt külön választani, mert az egyik az a individuumról szól, az egyénről, a másik pedig a közösségről. És nem mindegy, hogy melyiket helyezzük orcsra.
Hát keresjük azt a közösséget, hisz a társadalom fogadókészségét is ilyen szempontból értelmezni tudjuk ebben a második dimenzióban, mégpedig azt is, hogy a fiatalok nem függetlenek az őket körülvevő felnőtt társadalomtól, sőt, igazából az a feladat egy mindenkori társadalomnak, hogy továbbadja azokat a tapasztalatokat, ha úgy tetszik, az átörökítési rendszeréről lehetne beszélgetni, amiben a fiatalok az aktuális érkezők, és tulajdonképpen nekik is lesz majd egy szerepük, őknek is tovább kell adni, és ezt hívják történelemnek, vagy életnek, vagy a csodát, hogy melyiket használjuk. Tehát átörökítés mechanizmusában igenis a fiatalok az egyik szereplő, a másik szereplő pedig az előtte lévő generációk, akik tulajdonképpen az a feladatuk, hogy fogadni tudják a mindenkor érkezőket. És ez a fajta dinamizmus, ez a fajta viszony tulajdonképpen óriási különbségeket jelent mindenfajta korban.
Igen, tulajdonképpen egyet tudok érteni azzal, amit mondasz. Én egy példát mondanék, amikor neveljük a gyerekeinket, vagy nevelési elveket fogalmazunk meg, akkor ugye kettő fajta van. Az egyik az, hogy megmutatjuk, hogy mit hogyan kell, elvárjuk azt, hogy aszerint működjön a gyerek. Egy mintát követsen, lehetőleg a mi mintánkat. Ez esetben azt gondoljuk, hogy mi mindent tudunk a világról, és a gyereknek ezt örömmel átadjuk, vagy nem örömmel, hanem hatalmi kényszerrel, mint szülő. A másik lehetőség pedig az, hogy figyelünk a gyerekre, és a mentora vagyunk a gyereknek, és az ő céljaival együtt mozgunk. Tehát ő egy másik entitás, egy másik személyiség, ők nem mi vagyunk, hanem hagyjuk, hogy a lő lehetőségei szélesedjenek ki, és tulajdonképpen egy seprűként dolgozunk, és seperjük előtte az utat, hogy ő megvalósíthassa önmagát. Hogy miért mondom ezt a példát? Nem teljesen mindegy, hogy valaki a céljai megfogalmazásában segítünk, vagy pedig a válaszokat adjuk meg kérdések helyett. És jelen pillanatban azt látom, hogy társadalmi szinten nem csak a politikában, a fogyasztói világban is a válaszokat szeretik rányomni a társadalom szereplőire. Természetesen a legfogékonyabbak erre a fiatalok, a kamaszok, a tinédzserek, a gyerekek, akik nem tudnak még igazából se jó kérdéseket megfogalmazni, se jó válaszokat, és ezért aztán konzervben kapják a megoldásokat, ami egyrészt elkényelmesíti őket, másrészt pedig nem a logikát keresik a rendszerben, hanem egyszerűen késztények elé állítják őket. Erre kell menni, fiam, és menj erre. Ez egy kényelmes dolog, és igazából hatásos is. Tehát ez az, amikor egy politikai világ, de ne legyünk igazságtalanok, a fogyasztói világ is erre játszik, hogy minél butább legyen egy közösség, minél irányíthatóbb. Ilyen értelemben nem az a lényege, és nem az a célja a vezetésnek, vagy a legyen az fogyasztói, vagy a politikai hatalom, hogy a gyerekek, a fiatalok gondolkozzanak, hanem az a célja, hogy megértsék, hogy ez a válasz is kész.
Ennek látom a következményét. Az azt jelenti gyakorlatilag, hogy kiszámítható, úgy tudik, érkezőket lehet ilyen szempontból beengedni a felnőtt társadalomban, kiszámítható, jól koreografálható, jól működő. Hol ennek az akadálya? Mert ugye az nagyon érdekes lenne, hogyha ez a világ így működne, valószínűleg nem frissül ettől a világ, de nagyon biztonságos. És valamit feltétlenül elveszít. Azért kérdezem, hogy mi ennek a kockázata, ennek az utóbbi mechanizmusnak, mert ugye nagyon kényelmes, azt mondott te, mert könnyen meg lehet mondani, hogy mit kell gondolni, nagyon könnyen meg lehet mondani, hogy mik a működési szabályok ebben a mai világban, és mindenki, ami ettől eltér, az kinevezik deviánsnak, most már egy csomó szitok szó van az elmúlt időben, nevezhetjük migránsnak, hogy tök mindegy, minek nevezzük, tehát megjelennek ezek a szitok szavak, ami az átlagostól eltérő reakciókat jelenti. De hol van ebben a kockázat? Ez teljesen jó, így kéne működni a világnak, nem?
Hát igen,
mi ezzel a baj?
A kockázat a sokféleség, a sokszínűség eltűnésében van. Hát azt mondjuk, hogy van egy csoport, aki célul tűzi ki, hogy őket kövessék.
Aha.
De nyilván ez egy hatalmi küzdelem. Azt mondom, hogy ha engem követnek, akkor az nekem jó, nem?
Igen, meg neki is jó, mert én megvédem őt.
Így van. Tehát, hogy oda-vissza teljesen jól működik. Egyébként ebben azt gondolom, hogy a történelem szuper válaszokat tud adni. Uh-huh. Ha visszafelé nézzük, akkor gyönyörűen működik egy darabig.
Igen, de akkor hol akad el? Mert itt nekem az igazán az a problémám, hogyha ez, azt mondjuk, hogy ez egy működik, és másik oldal meg nem tetszik nekünk. Ez akkor miért nem tetszik, hogyha működik?
Én olyan példát tudok erre hozni, mint egy rossz házasság. Tehát, hogy amikor papucs valaki egy igen. házasságban, a másik az irányító,
igen.
és egyszer csak rájön valamilyen oknál fogva, hogy ez nem stimmel. Uh-huh. Tehát valami miatt összegerjednek a hullámok magamban, uh-huh. hogy jó, eddig követtem, de ez valójában nem én vagyok, ez nem az én utam. Uh-huh. Tehát valaki más útját járom. Uh-huh. Én nem tudom, egyébként nem vagyok pszichológus, a pszichológusok talán jobban tudnak erre a kérdésre válaszolni, mikor jön ez az a pillanat, amikor a sok szőnyeg alá sopört érzés, vagy dilemma, azért az emberek többségében dilemmák felmerülnek még akkor is, hogyha kész válaszokat kap, uh-huh. de ezeket a dilemmákat elsöpörik jobbra-balra, és mennek egy irányba, és aztán valahogy ennek a logikája nem lehet. Uh-huh. Én azt gondolom, már ez is inkább már a filozófia területe, tehát, hogy nem létezhet olyan logika, ami több ezer vagy százezer embert egyszerre fog össze.
Így van.
Tehát, hogy minden ember annyira más, hogy valahol egyszer csak eldől ez a történet, nem tud egyensúlyban maradni.
Érdekes, amit mondasz, hogy nekem egyfolytában jár a fejem, és elég régóta foglalkozom fiatalok, és nekem mindig az jut az eszembe, hogy ahány évet dolgozom, mindig új és új meglepetéseket hallok, és érzékelek. Azok az fiatalok, akikkel én naponta találkozom, mindig új és új dolgot fedeznek fel, és új-új dolgot hoznak ebbe a világba. Az, amit az előtte mondtál, ilyen követő ugye, feladatokat elvégzők nem engedik meg, hogy nem engedi meg az a szisztéma azt, hogy ezek a frissen érkező fiatalok hozzátegyenek. Nekem meg mindig az az érzésem, az a világ akkor érdekes, hogyha a fiatalok hozzá tudnak tenni, és tudunk erre történetet. Az ifjúsági kultúra csak erről szól. A művészetek, a zene, a mindenféle divat. Nincs gyönyörűbb dolog, mint mert az idős ember arról nosztalgiázik, hogy gyerekkorában milyen jó zenéket szeretett, és ugye a mai srácok meg nem igazán szívlelik azt a fajta zenét, és minden kornak tulajdonképpen ez a sajátossága, hogy az a hozzáadott érték, az a többlet, az a személyes többlet, az valahol kimarad ebből a sorban, amit az előbb itten próbáltuk megidézni, ezt az ismétlő pisztolyos világot, úgyhogy mennyivel izgalmasabb, hogyha a dolog dinamikus hozzáteszik, értékeket adunk össze, és ilyesmi, ezt próbálom itt kicsit kicuppogni belőled. De ez az akkor múlik, hogyha a felnőtt társadalom erre fogadókész, hogyha azt mondja, hogy beengedem a fiatalokat, és támogatom a zenéiket, és támogatom azt a kezdeményezést. Hogy rosszul látom, hogy ez nem működik?
Én azt gondolom, hogy minden kornak megvan a maga generációs szakadéka.
Uh-huh.
Ez mindig így volt. A szüleink azt mondják, hogy bezzeg a mi időnkben, az ő szüleik ugyanezt mondták, hogy bezzeg a mi időnkben. Uh-huh. Más volt ez, más volt az. Nem így reagáltunk a dolgokra, mi többet dolgoztunk, túlágerkedtünk, elmentünk, uh-huh. sokkal többet dolgoztunk, mint a mai fiatalok hamarabb feladják, stb. Én azt gondolom, hogy ezek standard válaszok, ezekből nem lehet kiindulni, A közeledés az viszont egy lényegi kérdés a társadalomban. A generációk közeledése.
A könnyen jött siker, egy sors csapás, tán a nagy kudarc, egy gyógyító hatás. Nem vezet vezérlő csillagom, vagy éppen megvezet, és én ráhagyom. Én magam vagyok a változás, változatlanul dicső próbálkozás. Csendesen beérni ennyivel, nem ragaszkodom ahhoz, ki elvisel. Ha nem kapaszkodom, az lesz nyerő. Néha hagyni kell, hogy győzzem a túlerő. Ne szkannerozz velem a gyermeked, öleld magadhoz és szeresd, ha bünteted. Majd ha megérted, hogy így volt szép, majd ha lerombol egy röntgenkép, majd ha minden jó már megtörtént veled, ott leszek. Majd ha felülről robban a hó, majd ha kifordítva sem lesz jó, senki nem áll szóba veled, én szó leszek. És ha túl rövid a nagy dobás, az életed gigászi méretes bukás. Én még akkor is csak féltelek, ott leszek veled, és megértelek. A tomboló siker, a nagy halál, a mentő expedíció is sorba áll. Autogramot oszt kihűlt kezed, oly szép a pillanat, kicsit megkönnyezed. Majd ha megérted, hogy így volt szép, majd ha lerombol egy röntgenkép, majd ha minden jó már megtörtént veled, ott leszek. Majd ha felülről robban a hó, majd ha kifordítva sem lesz jó, senki nem áll szóba veled, én szó leszek. Majd ha megérted, hogy így volt szép, majd ha lerombol egy röntgenkép, majd ha minden jó már megtörtént veled, ott leszek. Majd ha felülről robban a hó, majd ha kifordítva sem lesz jó, senki nem áll szóba veled.
A Kapos Ifjúságsegítő magazinban Matiscsák Attila szociológus, elkezdtünk olyanról beszélgetni, hogy vajon mit keresnek a fiatalok, talán a szülőjük, főjük távol is, talán a hazánkban is, és tulajdonképpen azt próbáltuk összerakni, hogy ez a mindenkor érkező fiatal társadalom, az fiatalok egyáltalán hogyan érkeznek erre a világra, milyen környezetben, milyen kontextusban, mert azért az tuti, amit a mondtál is menet közben, és hogy nem nagyon jelentős különbség van a nemzedékek között. Többé kevésbé potenciáikat, képességet illetően, többé kevésbé hasonlóak, és mégis van úgy, hogy egy-egy időszak erősebbek, van, amikor kevésbé dominálnak, valahogy másféleképpen találkozik a felnőtt társadalom a fiatalokkal, és valami olyasmit kezdtél levezetni, hogy igenis van kétfajta út, az egyik út tulajdonképpen, amit fontosabb, az egyik ugye, ami arról szól, hogy figyelünk a fiatalokra, és elseperjük előttük az akadályokat, és hagyjuk őket kibontakoztatni, és ilyen módon az ő érkezésük tulajdonképpen hozzátehez a világhoz, és mondtál egy másikat, ami talán a mai világra jobban jellemző, hogy megmondjuk. Megmondjuk neki, hogy hogyan jó, mert azok az értékek, amit eddig használtunk, az már bevált. Ez már 20-as, 30-as években is bevált Magyarországon. Ha átveszitek, fiatalok, azokat a szabályokat, meg ahogy mi kitaláltuk, akkor az a világ garantáltan jó lesz, mondod ezt, nagyjából ez. És nekem az volt az érzésem, amit a szünetben jeleztem is felét, hogy talán ez utóbbival az a baj, hogy nem igazán értékeljük sokra a fiatalokat. Talán az az érzésem, hogyha amikor azt mondjuk, hogy megmondjuk neki, hogy hogy kell, akkor nem bízunk annyira bennük, hogy ők képesek azt a világot átvenni és olyan alakítani, mi ebben a világban érdekes, hogy fontos. Nem becsüljük sokra őket.
Hát ezzel egyet kell értsek. Nem becsüljük sokra őket. Mondhatni, akár tárgyként is kezeljük őket sok szempontból. És most megint visszautalnék két dologra, ugye, ami a leginkább jellemzi mondjuk egy társadalmat, tükrözi akár az információs világot, hogy milyen hírek vannak, milyen folyamatok zajlanak, milyen kulturális közegbe csöppennek a fiatalok. Azt kell mondjam, hogy valójában tényleg egy szuperfogyasztói világban vagyunk, ahol szegényeket szétszakítják, hogy inkább ezt vedd, inkább ezt vedd, és ilyen értelemben természetesen a politika, az oktatástól kezdve bármelyik szintet nézzük, ahol a fogyasztó megjelenik az egyik oldalon szavazóként, a másik oldalon pénzköltőként, az szétszedik. És azt mondják, hogy akkor leszel te jó ember, és akkor tudsz kiteljesedni, ha ezeket az értékeket követed. Lám-lám, én ezeket az értékeket adom neked, mint politikus, én ezeket az értékeket adom, mint sportcipő, mint telefon. Tehát most már az eladás technika sem arról szól, hogy tárgyakat adunk, hanem érzéseket adunk vele. Tehát most már megfordultak a dolgok, és emocionálisan hatunk, és utána jön a tárgy, az eladás eszköze. Tehát ezek szétszedik a normális gondolkodást, és azt mondják, hogy Jézusom, én akarok valahova tartozni, mint tínédzser, mert ez a vágyam, tehát alapból minden egy ilyen tínédzser generációnak az a vágya, hogy tartozzon valahol, elfogadják valahol, elismerjék az ő tudását, személyiségét, és ezért aztán hajlamos valamerre menni, vagy szektásodni, vagy egy ideológiát követni, vagy vallást, vagy fogyasztói kultúrát akár, vagy zenei kultúrát akár. Tehát náluk lehet megfigyelni a leginkább sokszínűbben azt, hogy csoportosulnak valami köré.
De hogy így van-e igazából? Mert azon gondolkodom, amikor ezt mondtad, hogy ez teljes körül ez a gondoskodás, mert ezt nevezzük egyszerűen gondoskodásnak. Gondoskodom rólad, nem kell neked sokat tépni magad, megmutatom, hogy mi a jó. És ha te ezt megkapod, akkor nem csak a tárgy lesz a tiéd, hanem az ezzel együtt járó életérzés is, ugye azt mondod többé-kevésbé. Ez gyönyörű lenne, hogyha ezt mondjuk mindenre kiterjedő lenne, mert akkor úgy érheti az az ember, aki ezt megkapja, hogy az a jó létet meg is kapta ajándékba. De úgy tűnik nekem, hogy ezek nem teljes körűek. Rengetegszer magára vannak hagyva, ott lennek felejtve. Hogyha visszautalok itt, most a kicsit nagyon rébuszokba beszélgetünk, visszautalok egy-két ifjúságkutatási eredményekre, néha olyanokat szoktak beszélni, hogy elfelejtett nemzedék, láthatatlan nemzedék, tehát valószínűleg nem is tudják, nem is látják ezeket a fiatalokat. Valahogy sokszor az is a vergyütjáró történet, hogy egyrészt megmondják, hogy mi van, másrészt pedig nem is nagyon sokat foglalkoznak vele.
Egész addig nem is érdekes nekik, hogy lássák őket, ameddig manifestálódik valahol az ő céljuk. Nevén is nevezhetjük a dolgot, hogyha mondjuk egy politikának az a célja, hogy szavazókat gyűjtsön, ha az manifestálódik és megvan a szavazói szám, akkor nem érdekes az, hogy egyébként a Nógrád megyei kis faluból jött, vagy Budapestről, tehát neki nem fontos.
Hagyja a voksát és kész.
De ugyanez vonatkozik, mondom, a fogyasztói része is. Ha megveszem azt a cipőt, megveszem azt a telefont, akkor az nekem pont elég, nem kell, hogy honnan jött. Egyébként kommunikáció szempontjából is ugye ezt megkülönböztetünk, vagy olyan kommunikációt, amikor piac felmérés előzi meg, és azt mondjuk, hogy amit a fiatalok szeretnének látni, abba az irányba megyünk, és úgy adunk el valamit, és megkülönböztetünk olyan kommunikációt, amit nem érdekel, hogy ki mit szeretne, majd ezt fogja szeretni, ha elégszer hangsúlyozzuk. Tehát, hogy én azt látom, hogy a mai világ már keveset költ közvéleménykutatásra, és sokkal többet költ nyomásgyakorlásra.
Tehát meggyőzésre, nyomatikus meggyőzésre, propagandára, így is lehet.
Így van.
De az érdekes, amit mondasz, mert ennek a címe az a kérdés, hogy működik-e ez? Mert az az én félelmem, és tulajdonképpen néhány adattal alá is tudjuk támasztani, hogy valóban egy csomó ember nem úgy reagál, ahogy egyébként várják. Tehát van nyilván ennek eredménye, de másrészt pedig úgy tűnik a fiatalok részéről jelentős része tulajdonképpen nem működik úgy, ahogy mondják neki. Nem marad itthon, elutazik, vagy más módon, vagy nem megy ki persze tüntetni se. Tehát nem arról van szó, hogy ez a szinten úgy reagál, egyébként a felnőtt társadalom elvárja, mert sokszor azt szoktuk mondani, hogy a fiatalok, hogyha az a véleményük, akkor álljanak ki, és akkor mondják el, de nem így működnek ők. Tehát nem lehet azt mondani innentől kezdve, hogy mivel ugye nem tüntettek, azt lehet mondani, semmi baj nincs velük. De valószínű, hogy ezzel így mégsem maradnak itt velünk. Nagyon sok ember érdekes most itt ebben a 2016-os felvételben és érzékelhető, hogy nagyon sokan nem számolnak a magyarországi létükkel. Tehát a nagyobb része, a döntő része, tök mindegy hány százalékról beszélünk, úgy beszél, úgy álmodik, úgy fantáziál, hogy nem itt lesz majd az élete, máshol fogja tölteni, rövidebb, hosszabb ideig, vagy teljesen véglegesen. Ami tulajdonképpen mégiscsak egy állásfoglalás, mégsem működik tulajdonképpen vele kapcsolatosan ez a fajta kézzelátétes átadás, átvétel az értékekre és a normákra.
Igen, de hát egy társadalom sokrétű, én azt gondolom, hogy ez belefér.
Persze.
Belefér? Hogy sok, persze, hogy mások, hogy egy réteg másképpen gondolkozzon, mint a többi. Valakihez eljut az a lehetőség, hogy másképpen gondolkozzon, akár családi háttérből kifolyólag, akár bármi nemű lehetőségből kifolyólag valaki meg. Most hülyén fogalmatok, de nem teheti meg, hogy már én gondolkozzon, mert az adottságai a hátrányosabb helyzete, de ezt nem teszi lehetővé.
Tehát esetleges, vagy nem esetleges ez a dolog? Mert ugye azt mondod, hogy van, aki teheti, van, aki nem. Tehát múlnak ezek a dolgok? Tehát mert azért mind múlnak a dolgok? Mert azt mondod te, hogy van, akivel így történik, valakivel így úgy. Ennyire esetlegesek a dolgok?
Nem, egyáltalán nem. Egyáltalán nem. Ez... számos szociológiai felmérés azért ezt követi, tehát hogy hogyan van a társadalmi redisztribúció, tehát az újratermelődése akár az értelmiségnek, akár az anyagi javakkal való rendelkezésnek, akár a szegénységnek az újratermelődése. Tehát ezekre mind vannak tézisek, hipotézisek, hogyan működik a társadalom, minden kornak az adott pillanatában megvannak a válaszai a fiatalságnak arra, hogy mifelé mozdulnak el. Korábban a városi migráció volt jellemző, tehát a faluból a városba, ez egy hosszas folyamat volt, régen ezt tapasztalhattuk. Ma pedig már ugye nem csak faluból városba megyünk, hanem városból országba, tehát egy másik országba.
Nem szállunk le vonatról, tovább megyünk Bécsbe, vagy
így
még
van,
tovább.
Igen.
Igen, de hát ez is egyfajta reakció, egyfajta válasz ezen a szinten. És nekem mindig az az érzésem, amiben még most szűke mozgunk, az pedig ugye, hogy hogyan reagálnak a fiatalok. És mondjuk kétfajta reakcióról beszélünk, van, amikor azt mondjuk, hogy elfogadja a fiatalok egy bizonyos része azt, amit neki mondanak, és van, aki meg nem fogadja el. De engem ez nem ad arra elégséges magyarázatot, hogy igazából mit keresnek. Tehát mi az ő irányuk? Igazából mi az, ami jót tesz egy fiatalnak ahhoz, hogy felnőtté válasson, most leegyszerűen. Tehát mondjuk a felnőtt társadalom részéről mi az a elvárható magatartás? Nyilván most beszéltünk egy rövidebb értelemben két hangsúlyosról, ugye, hogy sepregetjük előtte, vagy megmondjuk neki, de mi az a jó reakció, ami tulajdonképpen partneré teheti a fiatalokat? Az én igazi kérdésem, amikor ő föltett igazán a kérdést. Ez milyen helyzetben reális?
Hát minden helyzetben reális lehet. nincs ennek különösebb specialitása, hogy milyen helyzetben reális. Bármilyen helyzetben reális lehet. Én azt látom inkább, hogy az ifjúsági korosztálynak alapvetően az identitás keresés az elsődleges céljai szempontja. Tehát az, hogy önmagát valahol megtalálva. Ez lehet az is, hogy független legyen a szüleitől, elköltözzön otthonról, hogy randizhasson, hogy engedjék, hogy randizhasson. Tehát most direkt piciket mondok, hogy ne feltétlenül csak a nagy dolgokra gondoljunk.
Világos.
És benne van az is, hogy az anyagi függetlenségen túl az önérvényesítés, tehát az önmegvalósításnak a lehetősége, hogy ne feltétlenül az legyek, mint az apám vagy az anyám, hanem én nem orvos akarok lenni, hanem művész, ami,
igen.
Ami egy drasztikus különbség. Vagy ne ad Isten, nem orvos, hanem buszvezető, mert nekem buszokkal van dolgom, és kész. Uh-huh. Tehát, hogy azért bennük van. És ami még ezt erősíti, az az, hogy megnézték kutatások a munkaerő piaccal való kapcsolatukat a fiataloknak, hogy milyen munkát szeretnének igazából, mi lenne az ideális. És az anyagi kérdések nem mindig voltak az első helyen, tehát azt mondom, hogy legtöbbször a második helyen voltak,